Szervusz, Mário!
Szia, Dávid, és üdvözöljük a hallgatókat is!
Immáron az 5. adásunkban.
Az 5. adás, igen. Messzire jutottunk.
Messzire jutottunk, de nem olyan messzire, mint az Egyesült Bolygók C-57D űrhajója, mert hogy most egyetlen egy filmről fogunk beszélni, ez pedig nem más, mint a Forbidden Planet, avagy a Tiltott Bolygó 1956-ból. De vajon miért egyetlen egy filmről fogunk most beszélni?
Hát mert szereted ezt a filmet.
Neked is tetszett ez a film, ugye te is tegnap nézted meg, én meg...
Tegnap néztem meg, igen.
Én meg ma fejeztem be.
Én láttam egyébként már korábban, csak ugye most, hogy készültünk erre az adásra, újráztam belőle.
Én is újráztam, én még jóval régebben láttam, és azt kell mondjam, hogy ez a film még akkor is nagyon tetszett, most is nagyon tetszett, tulajdonképpen egy nagyon jól öregedett tudományos, fantasztikus filmről beszélünk.
Azt sem mondanám nagyon, hogy öregedett. Szerintem ez a film a mai napig is megállja a helyét.
És enélkül a film nélkül nem lenne...
Star Trek!
Vagy legalábbis nem ilyen formában, ahogy ismerjük. És nem csak a Star Trek, de tulajdonképpen egy-két csillagok háborúja dolgot is felfedezhetünk benne. De kanyarodjunk is vissza...
Fénysebességgel,
hogy mielőtt nekiállnánk tartalom ismertetőnek, azt nem árt tudni, hogy ez 1956-ban készült, majdnem 30 év után az MGM stúdiónak ez volt az első science fiction filmje. A korabeli science fictionöktől eltérően igen magas költségekkel rendelkezett, utána néztem egyébként, akkor 1.900.000 dollárból forgatták ezt a filmet, ami egyébként mai árfolyamon közel 20 millió dollár.
Az egy nagyon szűkös költségvetés lenne a mai napság. Tehát egy ilyen átlagos B-film sem kerül ennyibe.
Tehát 20 millió dollárért a Rock sem mozdulna meg a székébe, sem emeli fel a telefonját ennyi pénzért. De ez akkoriban... kiemelt költségvetésnek számított, ismétlem, science fiction területén.
Ez volt az első nagy költségvetésű sci-fi. Persze készültek korábban is, de nem ilyen költségvetéssel, hanem jóval szerényebbekkel.
A világok harcát 2 millió dollárból forgatták.
Oké, te nyertél. Ez tette lehetővé a hasonló filmek készítését, miután bebizonyosodott az, hogy ez kritikailag is eredményes, és közönségsikert is el tud érni. Science fiction műfaja.
Így van, és annak ellenére lett közönség siker, hogy egyébként a pénztáraknál elég szerényen teljesített, akkor 56-ban, viszont a későbbi TV release-eknél, újraleadásoknál, újravetítéseknél már utolérte magát költségvetésileg, viszont ez akkor az 56-os jegybevételeket számítva, ez belekerült egy kis stúdió döntnöknek a székébe. Jó, hozzáteszem, nem volt egyszerű dolga. Alapvetően, hogy 56-ról beszélünk, amikor a sci-fi-nek a műfaja, az elkezdett kikopni a vetítő termekből. Ráadásul 56-ban olyan filmekkel kellett versenyeznie, mint a 10 parancsolat, a 80 nap alatt a föld körült, az óriás, a világ 7 csodája, a király is én, háború és béke. Tehát korabeli nagyköltségvetése és nagyon nagy sikerű filmekkel került egyszerre, illetve egy évben mozivászorra. Viszont a tudományos fantasztikus filmek területén belül ez már kiemelkedő teljesítmény, amit akkor nyújtott, a kiemelkedő költségvetésből indulva, ráadásul a mai napig kultusz övezi ezt a filmet, többek között a már korábban említett...
Star Trek.
Tehát, hogy hogy mekkora ihletet jelentett ez a film Gene Roddenberrynek, amikor megteremtette a Star Treknek a világát. De ne szaladjunk ennyire előre, egyelőre ott vagyunk, hogy 1956, és a MGM fejesei azt mondják, hogy erre a forgatókönyvre 2 millió dollárt odaadunk. És forgassatok belőle egy filmet. Érdekes módon egyébként magának a filmnek a rendezője, Freden Wilcox, ő neki ez az egyetlen egy science fiction filmje.
Miket csinált még? Van valami más ilyen ismertebb tőle?
Sok ismert filmje van, és itt jön az érdekesség. Tehát egy ilyen, szerintem ez egy tudatos választás volt a rendező személye, ugyanis korábban ő forgatta a Lessie-nek az 1940-es évben készült filmes feldolgozását, amit mai napig a legjobb feldolgozásnak tartanak, illetve azoknak az egy folytatásait, valamint ő volt az, aki a Titkos kertnek az első filmadaptációját rendezte. Tehát a kaland, a dráma és a családfilmek, de leginkább a drámai alkotásokból ismert Freden Wilcoxnak a munkássága. Valahol egy döntnök az MGM-nél föltette magának a kérdést, hogy mi van akkor, ha egy science fiction filmet rábízunk egy olyan rendezőre, akinek érzéke van a drámához.
Hát ezt gondolom annak idején egyébként újdonságnak számíthatott.
Egyébként nagyobb neveknél, nagyobb stúdió, ugye az MGM-nek volt akkoriban az egyik legnagyobb presztízse. Tehát ők nagyon kevés science fiction gyártottak, ők is inkább történelmi, drámai filmeknek köszönhetik a sikerüket, és ők nem nagyon mozogtak a science fiction műfaján belül. A science fiction műfaja, bár nagyszerű alkotások születtek, ahogy azt már korábban bemutattuk egy-két részben, ennek ellenére az 50-es években úgymond az a jegybevételt, pénzteremtő műfaj, amit a legszélesebb közönségnek lehet a lehető legtöbb vásznon, a lehető legtöbb vetítési idővel eladni.
Hát a legnagyobb profit gyakorlatilag, arról beszélünk.
Ezért is forgatták ezeket a filmeket nagyon gyorsan, tehát kvázi fél éven belül lezajlott a forgatás és a forgalomba kerülés, mert hogy minél több ilyen filmet, műfaji filmet küldte be a moziba, annál több bevételt szerzett maga a stúdió, amit egyébként például a Paramount költött a 10 parancsolatra, amit csak érdekesképpen megnéztem, hogy 56-ban a 10 parancsolat 13 millió dollárból készült, szemben a 2 millió dolláros költségvetéssel, amit a Tiltott bolygó kapott.
Azért itt megjegyezném, hogy a magasabb költségvetés azért az nem mind a, úgymond a forgatásra megy el, hanem például Nagyszárok Gázsiára, és mondjuk pont a 10 parancsolatban az Charlton Heston, ugye? Jól emlékszem? Ő valószínűleg azért nem mondjuk, nem tudom, 100 ezer dollárért vállalta a szereplést, tehát azért az ilyen nagy költségvetés, azt abban bele kell azért számítani, hogy de mit hoznak ki abban a nagy pénzből.
De a 10 parancsolat például kivétel.
Na mert?
Mert meg a Ben Hur is, ami sztárra tette Charlton Hestont, ugyanis Charlton Heston, ő egy nagyon mélyen hívő vallásos katolikus színész, tehát konkrétan ő a saját büdzséjéből áldozott fel arra, hogy a 10 parancsolatnak a nagyon híres trükkjeleneteit ki tudják fizetni.
Aha. Ez ismerős egyébként, hogy valamilyen színész vagy rendező saját pénzzel száll be egy adott projektbe. A Mel Gibson is csinált ilyet, lehet, hogy egyébként pont a Passióval, meg ugye a Lucas is kvázi saját pénzből forgatta a Star Wars nagy részét, ugye a saját vagyonából is áldozott rá. Akkor lehet, hogy a Charlton Heston is ezt csinálta a 10 parancsolattal.
Tehát lényeg az, hogy 56-ban a science fiction úgy, mint sikerműfaj elkezdett egy kicsit kopni. Ennek ellenére az MGM azt mondta, hogy akkor most erre a forgatókönyvre rááldozunk egy ekkora büdzsét, ráállítunk egy drámai érzékel bíró rendezőt.
Megjegyzem egyébként, hogy azért ez a 2 millió dollárral nem vállaltak olyan hatalmas kockázatot. Ebben benne volt az a lehetőség, végül is egy bukás is. Mert hát nem kockáztattak olyan nagyon sokat, tehát ezt le tudták volna akkor nyelni, hogyha nem lesz sikeres.
Isten igazából, én szerintem ezzel a filmmel kísérleteztek azon, hogy lehet-e a tudományos fantasztikus filmeket népszerűvé tenni, nem úgy, ahogy a korábbi alkotások, hanem kritikailag elismerten népszerűvé tenni. Nem vállaltak kockázatot, eleve a színészgárdával sem. Vannak benne veterán színészek, de a főbb szerepekre tulajdonképpen kezdőket választottak ki.
Hát legalább az egyik, ugye?
Az egyikük az biztos. Leslie Nielsen, ugye Frank Drebin hadnagy első mozi szerepében. Tulajdonképpen kockáztattak, inkább úgy fogalmaznék, hogy kísérleteztek magával a filmnek a zenei világával, ugyanis ez volt az első film, aminek a teljes zenei aláfestését elektronikus zörejekből alkották meg.
Így van.
A Baron testvérek, tehát Bibi és Louis Baron csinálták ezeket az elektronikai hangeffektusokat. Érdekesség, a film elejé főcímben direkt úgy vannak kiemelve, hogy elektronikus hangok.
Igen, 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 nem zeneként vannak apostrofálva.
Ugyanis a filmzene szerzők mondták, hogy ők nem tagjai egyetlen zenei szakszervezetnek sem, ezért a filmben nem lehetett kiírni, hogy eredeti zenéjét szerezte a Baron testvérek, ráadásul ezért nem is lehetett őket Oscar-díjra jelölni a legjobb filmzene kategóriájában. Tehát lényegében már ez is egy ilyen, úgymond egy nem kockázat, ahogy mondom, inkább kísérletezés volt, hogy lássuk meg, mi lesz belőle, hogyha egy teljesen újfajta zenei megközelítést adunk annak, hogy lehet aláfesteni egy ilyen filmnek a világát. Egyébként meglepően jól.
Nagyon hangulatos, és nem hiányzik különben a filmből a klasszikus kísérő zene.
Na, akkor tényleg most már áruljuk el, hogy miről szól ez a film. Az emberiség meghódította a különböző galaxisokat, megközelítették és meg is haladták a fénysebességet, kolonizálják a világűrt, és az Egyesült Bolygók felügyeli a emberiségnek a világűrbeni mozgását, és az Egyesült Bolygók szervezete a C-57D jelű űrhajóját elküldi egy küldetésre az Altair 4 bolygóra, ahol 20 éve eltűnt egy rakat tudós, akik készültek felfedezni a bolygót. Na és itt a film kezdete már nekem nagyon tetszett, hogy ha megnézed, az eddig bármelyik film, amelyik bemutatta a világűr, tehát a világűr képsoraival kezdődik, az lényegében fekete alapon a piros pöttyök, és néha ide-oda mozgatják a kamerát. Itt viszont már térben is mozgunk egy picit, ugyanis a képen egy-két bolygó előrébb van helyezve, mozog a kamerával együtt, de picit úgy térhatást keltve, tehát ez már eleve...
Plusz egy űrhajót is látunk mozogni. Ide-oda, tehát az se csak úgy megy jobbról-balra szépen lassan, és ég a petárda a fúvókáján, hanem az úgy megközelíti a kamerát, tehát három dimenzióban mozog.
Megérkeznek a bolygóra, ahol egyetlen egy életben maradt tudós találnak, és a lányát, a legénység pedig leszáll, elkezdik kideríteni a bolygónak a titkait, és majd jön a drámai fordulat, de erről majd később. Na most nézd, foglaljuk össze, hogy lényegében mi az, amit eddig láthattunk, és mi az, ami nagyon jól átjön a vászton, hogy nem csak az van, hogy érkezik a nagy hős az ő legénységével, és leszállnak egy űrhajón.
Csak nem is hős, mert nem tudni, hogy ki lesz hős, vagy lesz-e egyáltalán hős. Tehát ez nem egy ilyen klasszikus hősös film, ahol van egy főszereplő, és akkor hú, most ő fogja megmenteni a bolygót, a világot, viszi a csajt, stb.
Hát azt már az elején lehet tudni, hogy Leslie Nielsen viszi a csajt, el is viszi a végén egyébként.
Nekem ez nem volt ennyire egyértelmű. Épp azért, mert hogy ő a parancsnok, szerintem ezt a meglévő katonai egységekről mintázhatták.
Ráadásul a film elején tulajdonképpen még kereszt néven se szólítják egymást a legénységnek a tagjait, tehát mindenki a titulusának, beosztásának és a rangjelzése szerint hívja a másikat parancsnok. Doki egyébként szintén előrevetít a Star Treknek a világát, de erről majd egy picit később. Tehát lényeg az, hogy van egy működő legénységünk. És a legénység közötti dinamikának az ábrázolása is egy kicsit szokatlan volt az eddigi szkifiktől eltérően. Itt a legénység folyamatosan reagál a másikra, ugyanúgy, ahogy a háttérben is, akit statisztát látunk beöltözve az űrhajó uniformisában, annak is úgymond a képen funkciója van. Tehát nem csak az, hogy áll és díszlet, hanem valamit kezel, valamihez hozzányúl.
Például a rádiós, a híradós tiszt. Rajta kívül mások is vannak, például amikor ugye lefékeznek, hát időzőben lefénykeznek fénysebességről, és akkor lehet látni egy kis személyi liftet, felvonót.
Így van.
Azon például, amikor már lefékezett az űrhajó, akkor melyik technikus, vagy valamelyik tiszta szépen visszamegy a felsőbb szintre. Tehát neki is van funkciója.
És ráadásul ez is, ami nekem nagyon tetszett, hogy megvan építve a hajó díszlete, és ezek funkcionális díszletek.
Igen.
Ha csak annyi is, hogy valaki lemeg fölemelkedik.
Működik, használják.
Megépítették, nem csak úgy villog, meg pittyök, van az is. Ráadásul ugye itt már találkozunk a humorral is, a szakács.
Igen, ő egy ilyen komikus melegszereplő, aki piálni akar. Milyen bourbont akar állandóan inni?
Kentucky bourbon. És sikerül is 220 liter Kentucky bourbont beszerelnie, majd erre kicsit később.
Hát szintetizál, majd valaki segítségével.
Így van, és nem lesz tőle másnapos. De hát a lényeg az, hogy eleve van egy működő legénységünk, egyébként ez a csoportdinamika legénységbeni működés a film későbbi részeiben is folyamatosan jelen van. Háttér poénok, hogy hogyan szivatják meg a szakácsot egy mágneses emelővel, hogyan pocsiznak össze a háttérben, hogyan beszélgetnek egymással. Tehát, hogy egy lélegző, működő legénységet kapunk, és már ez eleve egy picit beránt téged a filmbe. Ráadásul azon kívül, hogy a film narrációja elmagyarázta, hogy 2309-ben járunk, és ez az űrhajó, ez ennek a Egyesült Bolygók Szervezetének a tagja, a C-57D, örülünk, azon kívül minden egyéb felfedezni valót később kapsz meg nem erőltetett párbeszéd formájában. Tehát amikor koordinációt kérnek a Dr. Möbiusztól, akkor megmondja, hogy a standard koordinációs táblát használják? Igen. Tehát itt többféle táblázatok vannak navigációra. Tehát ezek a pici adalékok, amik így úgymond az univerzumot bővítik, egyébként ezt a Star Wars is alkalmazta a későbbiek során, ugyanúgy, hogy a Star Trek. Na, tehát a lényeg az, hogy leereszkedünk a bolygóra, és nekem itt az űrhajó leereszkedésénél volt az első megdöbbenésem, hogy itt látszik meg az, hogy mi a különbség a kisköltségvetésű, meg a nagyköltségvetésű sci-finél. Nem a 4-3-as, vagy a széles vászon, vagy a fekete vér, vagy a színes, mert az is, nem csak az, hanem hogy milyen aprólékosan figyeltek arra a részre, hogy az űrhajó leereszkedik. Ezt úgy oldották meg régen, makett, belógatjuk, festett háttér, leszáll. Ugyanez van itt is, makett, leengedjük, festett háttér.
Csak manőverezik közben, és látjuk például az űrhajónak az árnyékát a földön.
Így van, árnyékot vet az űrhajó, ráadásul a port is fölveri, de akkor erre gondoltak, hogy na akkor, hogyha az űrhajó leereszkedik, akkor annak föl, a gravitás sugarak fölverik a port, és megcsinálták, odafigyeltek rá. Az űrhajó sem csak így leereszkedik, hanem átúszik a horizonton, tehát 3D hatással megérkezik, közeledik a kamerához, leereszkedik, közben is egy kicsit így mozgolódik, látod az űrhajó alját, hogy forog, 56-ról beszélünk.
Fizikai kölcsön hatásba lép a bolygóval, ahova leszáll. Élővé válik azáltal ez az egyszerű manőver, hogy kölcsön hatásba lép az űrhajó a környezetével.
No, megérkezik a C-57D űrhajó, ami egyébként egy repülőcsészhaj. Tehát mondjuk nekem már ez is egy flash, hogy eddig a repülőcsészhaj az nem emberi jármű volt, hanem hódítók jöttek, lőttek.
El lehet rajta gondolkodni, hogy miért pont ezt a dizájnt választották. Nagyon prózai válasz egyébként az, hogyha így filmtechnikai szempontból nézzük, hogy hát ez más filmben is használt modell volt, és azt hasznosították újra. Magát a hajót, az valóban, hát az alsó részét, meg ami, ahol játszó színészek vannak, azt a részét azt megépítették a valóságban is, egy-egyes méret arányban.
Másik érdekesség, hogy bár már volt korábban film arról, hogy az emberek meghódítják a világűrt, és megfelfedeznek más bolygókat, örülünk, viszont ez az első ilyen film, ahol maga a Föld nem jelenik meg.
Egyáltalán nem. Tehát ez a sztori, ez kizárólag ezen az Altair 4 nevű bolygón játszódik.
Az otthon ennek a legénységnek lényegében az egész film története során ezt az űrhajó jelenti, a C-57D.
Igen, és el is hangzik egyébként, amikor a lányjal találkoznak és beszélnek, hogy egy jó egy évig tartott ez az út, hogy ezek a fiúk egy éve vannak az űrön, és nem láttak nőt.
Igen, amikor kifakad a csajnak, hogy 378 napja vannak összezárva, átlag életkor 24,6 év, és még nem látta, és ennyi ideje nem láttak nőt, maga pedig itt van egy ilyen rövid lenge ruhában. Egyébként az egy marha jó rész volt. A filmnek a humora folyamatosan jelen van. Tehát vagy a legénység viccelődik egymással, vagy ahogy a karakterek reagálnak egymásra, vagy a csaj adja, a Dr. Möbiusnak a lánya adja a humorforrást, hogy rá hogyan reagálnak, vagy pedig maga Robi a robot, az első intelligens létforma, akivel találkoznak az Altair 4-en. És itt egy kis C-3PO és Robi a robot párhuzamot szeretnék vonni, ugyanis C-3PO nem tudom, 6 milliárd nyelven tud beszélni?
6 millió csak.
6 millió, bocsánat, ő 6 millió nyelven tud beszélni, és ő így kezdi bemutatkozást Luke Skywalkernek, és Robi a robot is így kezdi bemutatkozást, hogy 187 nyelvet ismer különböző dialaktusokban és nyelvjárásban. Egyébként Robi a robotnak a... mint kellék maga, ez a jelmez, amit a színész vett föl magára, ez 125 ezer dollárba került, ami akkor...
Irgalmatlan drága volt.
Irgalmatlan drága volt.
A film egyik legdrágább trükkje volt ez a kosztüm.
És annak ellenére, hogy tény, hogy már egy kicsit viccesnek hat a búrával, meg a Michelin Gubi emberkés kezével.
Meg ezekkel a pörgő, forgó alkatrészekkel a fején.
Igen, ez a pügy, blügy, meg a bizgével, meg a büzgével, meg a büngővel. Viszont, ha ettől a retro látványtervtől eltekintünk, akkor látod, hogy mennyi minden pici, apró, mozgó alkatrész van rajta, ami nem csak úgy pütyök, mert jól mutat, hanem funkciója van. Tehát minden válasz előtt valami kattogott a fejénél, hogy kitalálja a választ, a relék, utána ugye, ahogy a szájának, ahogy beszél, az is állandóan világít, ahogy egyébként a Knight Riderben a Kit, és maga a mozgása is, bár nyilvánvaló, hogy egy jelmezbe bújtatott színészről van szó, viszont ennek ellenére a színész mozgása itt már próbált idomulni egy picit a jelmezhez is.
Nagyon piruett ez, nem tudott benne, tehát nagyon korlátozta a mozgását, meg a mozgás szabadságát, ez a, hát mai szemmel azért már ormótlannak mondható jelmez. Az ízületek azok nem igazán mobilisak.
Más sebességgel mozog, amikor a teremtője, Dr. Möbius parancsol neki valamit, és máshogy egyébként, amikor a legénység kéri meg valamire, és szintén máshogy, ahogy a szakács kéri meg, hogy főzzön le neki egy 220 liter Kentucky bourbon whiskyt.
Amit meg is csinál, teszem hozzá.
Amit meg is csinál, és szerintem ő a filmtörténelme elsőbb fentő robotja.
Mert ugye, amikor analizálta a mintát, akkor egy ilyen discrete burft, azt oda nyomott.
Egyébként érdekesség, hogy szintetizátor van beépítve Robiba a robotba, amivel ételt is szintetizál a gazdája, Dr. Möbius.
Lásd még Star Treknek a replikátorát.
A kedvencem itt külön kiemelném, hogy amikor megérkezik ugye Robi a robot az éppen leszállt legénységhez, hogy a Dr. Möbius várja őket a rezidenciáján, akkor ugye melyik hármas megy el?
Hát a parancsnok, a doki és az első tiszt.
Ugyanez a recept a Star Trekben is. Na, megérkeznek a dokihoz, megismerjük a dokinak, meg a korábbi legénységnek a háttértörténetét, találkozunk a dokinak a más férfit soha nem látott, természetesen szőke és kékszem és bombázó lányával.
Ő az elbűvölő ráadás.
Egyébként ő nem úgy nem váltja ki magát a biodíszlet szerepkörből, mint a korábbi filmeknél, hogy vagy nagyon okos, vagy potens hatása van a cselekményre, tehát ő neki nincsen hatása a cselekményre, viszont őnek is megismerik a háttér dolgait, tehát hogy a parancsnok mondja, hogy azért nem ilyen lengeruhában kéne izélni, akkor ő hogyan szintetizál magának egy teljesen új ruhát, ami lényegében semmi köze nincs a történethez. Nem rendíti előre a cselekmény, de ad neki egy kis pluszt, hogy így hogy az egyetlen egy női karaktert is próbálják árnyalni.
Azért valamennyire a cselekményt is viszi, mert hogy hát ugye, most kicsi spoiler, de hát ugye csókolózni tanul, először a dokitól, ugye, jól emlékszem?
Így van.
Hát ugye ez nem tetszik a parancsnoknak.
Igen.
Elküldi a dokit, hogy hát azért ez, és most ez a rész egyébként teljesen indokolt, hát végül is ez egy katonai bevetés, ha úgy tetszik, és ennek nem része az, tehát ez szabályellenes, hogy most nem az, hogy csókolgatni, de hát úgymond a civilekkel bizalmas kapcsolatot, ilyenfajta bizalmas kapcsolatot kiépíteni.
A civileket megmenteni kell, nem megdönteni. Na jó, mentségükre legyen mondva, hogy
szép a csaj, igen.
Rögtön ez a felhívás keringőre, ez a kis ártatlan gyermeki, de még nem ébredező szexualitása, amiatt a végén ugye már nem csak ez lesz, de maga ez a rész is, ahogy ugye a doki próbálja, doki elmagyarázza neki, hogy a csók az lényegében stimulálja az embert, megmutatja neki, a csaj mondja, hogy hát ez...
Hát ő nem érez semmit, és csinálják újra.
Igen, és akkor se stimulál, hát ez nem stimulál semmit, stb. De hogy egyébként ez is egy ilyen kis aranyos motívum benne. Na, lényeg az, hogy két szálon fut innentől kezdve a film. Egyik az, hogy Dr. Möbius próbálja megmagyarázni, hogy mi történt, az elején persze nem teljesen, és közben, hogy mi zajlik a magánál, az űrhajónál is, a legénységgel. Tehát ez a két szálon futás, ami egyébként szintén sok Star Trek epizódra jellemző lesz később. Egyébként te mondtál egy borzasztó jó hasonlatot, hogy az egész film lényegében egy hosszabb Star Trek epizód.
Igen.
De annak minden elemével, tehát a magányos tudós, a rejtély, amit meg kell fejteni, az idegen civilizáció, tehát lényegében egyébként a Gene Roddenberry rájött, hogy ő ezt a filmet, ennek a legénységnek a kalandjait még nézni továbbra is.
Igen, lehet, hogy ez adta a fő ihletet, hogy kitalálja a Star Trek-et.
Ő szerintem belegondolt abba, hogy lényegében csak történeteket kell újrafordítani sci-fire, mert hogy ez is egy meglévő történet. Azt hiszem a Prosperónak, Shakespeare,
olvastam, hogy valamelyik Shakespeare drámának egy ihletet adott hozzá.
Igen, és ugye hogy a Star Trek is az epizódok történeteinek szerintem a 80% a 20., 19. és néha még a 18. századi írók híresebb történeteiből táplálkozik. Itt szerintem a Roddenberry itt rájött, hogy lényegében, ha összerak egy legénységet, ami működik, tehát hogy a nézők szeretik, akkor Isten igazából elég csak ugyanazokat a díszleteket néha máshonnan fölvenni és máshogy lefesteni, és közben kell egy pár vágókép arról, hogy az űrhajó hogyan közeledik és távolodik a csillagok között.
És működött 10 évvel később.
Ja, a csillagok közti száguldás, itt még a film elején van egy nagyon szép része, hogy megközelítik a
Altair 4-et,
és lényegében egy űrbeli nap fogyatkozásba futnak bele. Az egy borzasztó szép rész. Tehát ott hiába tudom, hogy 56, hiába láttam már talán CGI-val részletesebbet, az a 3 másodperc az a mai napig megállja a helyét. Meg egyébként elég sok más is a filmben, de az különösen.
És ugye itt is egyébként egy ilyen képernyőn nézik, tehát nem ablakon néznek ki most idézőjelben, hanem egy képernyőn nézik, mint a Star Trekben.
Na, és akkor lényegében az, hogy közben kiderül, hogy mi történt a korábbi legénységgel, hogy lényegében ezt a bolygót egy nagyon-nagyon fejlett civilizáció lakta, akik egyik napról a másikra eltűntek, és a Dr. Möbius megtalálja a régi barlangrendszerüket, benne a a gigantikus gépezeteikkel. Egyébként itt megint itt már Star Wars-t vetítem előre. Megvan az a része, amikor elkezdenek először körbe sétálni a előző civilizáció által ott hagyott hatalmas gépcsarnokokban?
Igen.
Az egy az egyben a Halálcsillag szinte. Tehát, hogy ezeken a fémhídokon mennek, ami alatt végtelen mélység, végtelen magasság van, mozgó alkatrészekkel, villámokkal, jobbra-balra, tehát ez abszolút egyébként a Halálcsillagnak, meg a birodalomnak magának a technikai dizájnját vetítette előre, és itt szeretném megemlíteni a C-57D legénységének a egyenruháját.
Igen, ugye egyenruhát viselnek, megint csak Star Trek.
És Star Wars. Mert hogy a űrhajó legénységének a szürke, baseball sapkára hajazó egyenruhája ihlette a birodalmi tiszteknek a jelmezét egyébként.
És még ehhez egy megjegyzés, nem egyféle, hanem legalább kétféle egyenruhát viselnek a filmben ezek a katonák. Tehát van egy standard, meg van egy, nem tudom, nevezzük úgy, hogy ilyen eltávozás, eltáv, akkor egy kis ingszerűséget, egy ilyen inget hordanak, az alap az meg inkább egy ilyen pulóver. Hát nyilván ilyen dizájnos elemekkel, mint vállapon, meg stb. De hát ez is ilyen élővé teszi az egészet, tehát hogy ezt az univerzumot és ezt a világot, ezt a szervezetet, ezt használják, ez használatban van. És ez a ruhacsere is egyébként ezt erősíti.
Díszlet, kellékek, amik, mondjuk ami az űrhajó legénységén van, tehát a kézi beszélő.
Igen, ami még madzagos, de már egy vezeték nélküli kommunikátor, és egyébként a kommunikáció, hogy ki keres kit, ki kicsoda utasításokat adnak, ez is tök Star Trek.
Meg az, hogy ugye a parancsnoknak is láthatjuk, tehát mindegyiknek ott van ez a Batmanre hajozó kütyű öve, ami rajta van mindenféle eszköz, amit egyébként egy-kettőt használnak a filmben, a többség az csak úgy ott van és úgy lóg, de akkor is megcsinálták. Kellékesek figyeltek arra, hogy ne csak a céleszközök legyenek rajta a jelmezt viselő színészek, hanem olyan eszközök, amiken így elgondolkozol, hogy az vajon mire lehet való? Tehát, hogy megcsinálták. Tehát ugye ez is ugye a költségvetésnek köszönhető, meg az alaposabb díszlet. Azt hiszem, 2 évig készültek elő a film forgatásával talán?
Hát igen, látszik, hogy azért nem pár hónap alatt dobták össze. Áldoztak rá pénzt, energiát és kreativitást.
Eleve az, hogy a maga az effektet, tehát a lézerfegyverek effektjei.
A lézereknek a sugarait, azokat még kézzel animálták egyébként. Disney animátorok, itt teszem hozzá. És ugyan ők rajzolták a későbbiekben megjelenő szörnyet is, amiről lesz még szó.
A lényeg az, hogy kiderül, mi történt az előző civilizációval, milyen veszélybe rángatták bele saját magukat, majd megjelenik a... Tehát ez egy science fiction film 56-ból, tehát itt is kellett nekünk egy ott a szörny jelenet, és ez az ott a szörny jelenet, ez is egy picit elrugaszkodik az eddig megszokottaktól, mert már tény, hogy magának a szörnynek van fizikai manifestációja, ami megjelenik, ami behatol az űrhajóba, láthatatlan.
Nyomot hagy maga után a földben.
Tehát, hogy a lábnyomok megjelennek, csak a lábnyomok.
Ez is egy effekt, mert ugye magát a lényt egyébként nem mindig lehet látni.
Film végén látjuk 1-2 percig, akkor is csak a lézerfegyverek által kiadott kontú, ilyen energianyalábokkal megrajzolva, kirajzolva.
Viszont ha megnézed, a szörny úgy mozgatja a fejét, mint az MGM oroszlán. Ez egy poén volt az animátorok részéről.
Ez jó poén.
Az MGM stúdió intróban ugye a Leo az oroszlán, először erre néz, morog, aztán arra néz, és ez a szörny, ez ugyanígy mozgatja a fejét ugyanebben a sorrendben.
Ráadásul itt láthatunk, azt hiszem, hogy 3 legénység tagot is elkap ez a szörny, úgyhogy megemeli és odébb hajítja őket, ami a korához képest, a nem korához képest is jól néz ki.
Működik, igen. Tehát nyilvánvaló, hogy madzaggal rángatták őket, néhány esetben egyébként a madzag látszik is, más jelenetben, de annyira jó az összhatás, meg az a, most nevezzük úgy, hogy interakció a vizuális effekt, meg az élőben felvett trükk között, hogy hatásos a jelenet, tehát működik. Fizikailag hihető. Ugye az ilyen kábelen rángatott jeleneteknél gyakran figyelhető meg, akár függőleges, vagy akár vízszintes zuhanásnak az íve, az természetellenes, és tehát nem biztos, hogy meg tudod magyarázni, hogy mi a furcsa benne, de ezért, mert hogy természetellenes a mozgás. Itt viszont nem.
Természetesnek, hát ahhoz képest, hogy egy nagy villódzó szörny fölkapja őket és a földhöz vágja, de egyébként tényleg jól néz ki, sőt, maga az a része, ahol a szakácsot ugye mágnesre fölrángatják a vicc kedvéért, oké, ott látszik a kábel, viszont ott a mozgás meg teljesen hihető.
Hát nyilván nem elsőre sikerült a felvétel, biztos kísérletezni kellett egy csomót, amíg megfelelő volt az illúzió.
A lényeg az, hogy természetesen a film happy end-el zárul, akinek föl kell magát áldozni, az föláldozza magát, akit meg kell menteni, azt megmentik, és az űrhajó eltávolodik és elindul haza a Földre. Itt egyébként az űrhajónál maradva, így maga az, hogy az űrhajó köré kiépítettek egy szintén a Star Trek-re jellemző úgymond tudományos bablát, ami egy picit az űrutazásnak a fizikáját is megmagyarázza, meg az űrhajónak, meg a hazarádiózásnak ilyen nagy távolságból is a tudományos álhalandzsája. Tehát ugye itt az van, hogy nagyon messze vannak, és haza kéne üzenni, hogy akkor most mit csináljanak, hogy csak egy túlélő van. És akkor ugye itt elmagyarázzák szépen, de nem szájbarágos, hanem élő párbeszéden keresztül, hogy akkor egy ilyen hatalmas adónak a megépítéséhez, ahogy ezt az űrhajót eleve így alakították ki, ki kell szedni ezt a részét, hozzárakni ezt a részét, hozzácsavarni ezt a részét, ezt átalakítani, hazaüzenni, visszajön a válasz, visszapakolsz mindent az űrhajóba, és mehetsz tovább. És ez fizikailag konkrétan meg is jelenik a filmben, ez a szerelési művelet.
Egy nagy résztekert, és ahhoz kell egyébként a mágneses emelő, amivel a szakácsot is fölkapják viccből.
És mondom, itt megint az, hogy nem spóroltak semmit, majdnem semmit, tehát hogy megépítették ezt is. Tehát nem csak a tekercset műanyagból, vagy púrhabból, vagy nem tudom, hanem magát azt a kis külön járművet, aminek mágneses emelője van, azt is direkt a film kedvéért megépítették, ugyanis itt nem átalakítottak egy meglévő valamilyen ipari szállítóeszközt, hanem ezt konkrétan a film kedvéért építették meg.
Ez egy több funkciós jármű egyébként, mert ugye nem csak ebben a szerepkörben látható, hogy ő egy ilyen szerszám, hanem személyszállító is. Ugye ezek közlekednek később a legénység tagjai.
Nagyon sokat többet szerintem nem is tudnánk elmondani a filmről, csak tényleg az, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez a film mennyire megalapozta a Roddenberry-féle Star Treknek a világ felépítését, tehát kezdve az Egyesült Bolygók Szervezetével, ami az emberiséget összefogó United Planets, tehát egy interplanetáris szervezet, az emberiségben most elvégben béke van, és a világűr meghódításával foglalkozunk, tehát ugye Star Trek. Maga az a legénységi szervezet, az aláfölé rendeltség, de az, hogy egy működő, tehát hiába parancsnok, chief, doktor, doki.
Hát ez gyakorlatilag napjaink, vagy hát a akkori napok, meg a mostani napjaink ilyen militáns szervezeti egységeire, felépítésére hajaz.
Így van, de benne van a filmben az is, hogy ők ez egy összeszagott legénység, tehát mindenki a titulusának, beosztásnak, rangjelzésnek hívja a másikat, ahogy azt illik, mert ez a szabályzat előírja. Azon belül viszont minden egyéb nonverbális kommunikáció meg egy összeszokott bajtársias viszonyról árulkodik. Tehát igen, amikor igen. Az első tiszt int a legénység kisebb tagnainak, hogy na, gyertek, nézzétek meg a bolygót, a kijelzőn, és az egész legénység összegyűlik, hogy megnézzék, hogy megjelenik ez a napfogyatkozás az űrben, meg az Altair 4 felbukkan, tehát ez is már egy ilyen bajtársias gesztus. Az, ahogy beszélgetnek egymással a legénység tagjai, ahogy a szakácsot szivatják, de ahogy egyébként folyamatosan meg is becsülik, tehát eltávra engedik egy kihalt bolygón, mondjuk ez azért vicces volt, meg az a felelősségre vonás is.
Igen, az is van, igen. A láthatatlan szörny fölmegy a hajóba, és túljut az őrségen. És a kapitány leszúrja őket, hogy hát ezt most így hogy.
És ha megfigyeled, egyébként a Leslie Nielsen által játszott Adams parancsnok, ő lényegében az első prototípusa a James T. Kirknek.
Lehet, igen. Hát igen, mert hogy ugye ő egy hajóparancsnoka, de közben egy safety pro is, mondjuk.
Nem is csak az, hogy safety pro, hanem a legénységhez fűződő kapcsolat, hogy ő ugye a körkapitány is folyamatosan egyensúlyozott a parancsnok vagyok, de azért lehet rám számítani, és mondjad, mi a helyzet. Tehát ez
az egy vagyok közületek, és egy vagyok a csapattal, de én vagyok a főnök, de tudom, honnan jöttem.
És ez ugyanez megvan a lecseszéses jelenetben is, ugyanis kettő van belőle a filmben. Az egyik, amikor a láthatatlan szörny feloson és kérdőre vonják a legénységet, tehát mindegyiknek felsorol, hogy tehát ti ott voltatok, nem láttatok semmit, de valaki bejutott és megrongált az űrhajó, te aludtál, melletted nyílt fel a csapóajtó, visszacsukodott, és te visszaaludtál, tehát felsorolja a bűnöket, kvázi a büntetés nem hangzik el, viszont a legénység éppen lecseszés alatt álló tagjain meg látszik az, hogy nekik nem a büntetés esik rosszul, hanem az, hogy a parancsnok, akire nagyon fölnéznek, ő éppen lecseszi őket. Ennek a lecseszéses jelenetnek, a leszidásos jelenetnek a paródiája, amikor ugye a szakács az első támadást részegen átalussza, mert hogy ugye a Robi a robottal jó kis Kentucky bourbon whiskyt szintetizált magának, és úgy kisütötte magát. Tehát az ő lecseszése már például, vagy leszidása, felelősségre vonása, ennek a paródiája, hogy a kapitány nem sorolja el a bűnét, csak megkérdezi, hogy mi történt. Hát ő meg elmagyarázza, hogy hát igen, hát eltávon voltam, és ez a menthetetlen udvari bolond, akit nem tudsz felelősségre vonni, mert úgyse fogja fel a saját tettét. Ezt is teljesen átemelte a Star Trek világába a Roddenberry. Lényegében az összes Star Trek sorozatnak ez adja meg az alaphangját, hogy a parancsnok, az egy vagyok közületek, de a parancsnokotok vagyok, és én vállalok felelősséget értetek leosztásért, és ugyanúgy, ahogy itt már próbált a legénység egyes tagjainak karaktert adni, tehát a morgolódó Doki, a safety pro első tiszt, a vicces mellékszereplő a szakács. Ez ugyanúgy átjön az összes többi Star Trek sorozatnak a legénységéből, tehát a Janeway parancsnok, Picard parancsnok, Riker, Cisco parancsnok, meg ugye az ottani bártulajdonos, meg a biztonsági parancsnok is.
Quark és az Odo közti viszony is, igen, ebből is meríthetett. Itt jegyzem meg, ha már szóba került a DS9, hogy abban elhangzik, hogy az Altair 4 az föderációs tag.
Az Altair 4-et megemlítik, ráadásul ugye, hogy a filmben kétszer is elhangzik ebben a filmben, hogy a C-57D űrhajó 1701-kor találkozott az Altair 4-jel. Roddenberry állítólag ezért találtak, mert ő nagyon szerette ezt a filmet, hogy
az Enterprise-nak a Lajstrom szám az 1701 legyen, NCC 1701D.
Nagyon jól kitalálták ennek a filmnek ezt a világet, de úgy, hogy felépítették a háttérinformációkat, és ehhez igazították a statisztákat, a mellékszereplőket, a főszereplőket, ennek rendelték alá a látványvilágot, ráadásul a rendezés is rámegy egy picit erre, hogy a minden színésznek hagyott egy kis teret. Ráadásul a film legnépszerűbb karaktere az Robi a robot lett, amit egyébként nem terveztek, hogy ő egy nagyon népszerű karakter lenne, csak a közönségnek nagyon tetszett ez a szokatlan felállás, hogy van egy robot, akinek személyisége van. Ráadásul pozitív személyisége, ugyanis Robi a robot előtt úgymond pozitív robot szereplő nem nagyon volt, illetve a személyisége is volt, annak talán a legismertebb az a Metropolisból a robotnő, de ő is beprogramozták arra, hogy gyűlöletet szítson.
Hát vagy a Gort, amikor megállt a Föld című filmből.
Igen, de neki sem volt személyisége, csak...
Személyisége neki sem volt, hát ő gyakorlatilag egy fegyver.
Ő egy két lábon járó fegyver, akinek el kellett mondani a három Magic Word-ot, hogy lekaszálja a Földet. Nem az van, hogy Robi megérkezik a film ötödik jelenetében, és onnantól kezdve Robi az pontosan ugyanúgy viselkedik, hanem neki folyamatosan épül fel a személyisége, ahogy a szakáccsal...
Hát alkalmazkodik a szituációhoz, meg az emberekhez, akivel találkozik. Tehát ez a viszony folyamatosan változik.
Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy Robi a robot egyébként túléli a film történéseit, tehát ő már a legénység tagjaként távozik a C-57D fedélzetén, mint navigációs tiszt, mert ugye azt hiszem pont a navigációs tisztet vesztik el valami csata során. Tehát, hogy Robi a robot túlélte, és egyébként a filmnek volt egy félig hivatalos, nem hivatalos, sokkal kisebb költségvetésű spin-offja, ha lehet így mondani, amiben a Robi a robot is szerepel.
Egyébként Robi a robot ezek után más filmekben is szerepelt.
De annyira népszerű volt a közönség, hogy rájöttek, hogy tök mindegy milyen rossz filmbe belerakják a Robi a robotnak a jelmezét, amit egyébként is marha drágán legyártottak annó, akkor miért ne használnák fel? És egyébként egy jó pár évig főleg gyerekfilmekben szerepelt, aztán a dizájnját a Robinsonék?
Vagy a Lost in Space.
Lost in Space, köszönöm szépen, tehát a Lost in Space-ben is nem az ő dizájnját, nem Robi a robot szerepelt benne, de a dizájnja nagyon hasonló volt egyébként hozzá.
És a filmnek a plakátján is látható, ahogy egy, hát valószínűleg a filmben szereplő csajt tartja a karjaiban. Tipikus ilyen 50-es évekre jellemző, hogy hú, a szörny elrabolja a jó csajt, és akkor ilyen jelent viszont nincsen a filmben.
Egyébként a Fekete Laguna szörnyénél is, hogy ugyanúgy benne van a rész, hogy a csaj lenge ruhában kapálódzik a szörnynek a karjaiban, aki szembeáll a poszter nézőjével, ez a jelenet abban a filmben sincs.
Viszont jól nézett ki.
Lehet, hogy úgy voltak vele, hogy a poszterrel már nem akartak foglalkozni, mert hogy a poszter hamarabb lett kész, mint hogy a film egyáltalán a teszt közönség elé került volna. Egyébként maga a tesztvetítéseken a film annyira jól szerepelt, hogy nem változtattak semmit a filmen.
Hát szerencsére.
Ahogy azt levetítették, tesztközönség azt mondta, gyerekek, nagyon jó, ne nyúljatok hozzá, ezt így küldjétek ki. Ugyanígy ki is küldték a mozis forgalmazásba ezt a filmet, ami ritka volt akkoriban.
Most is az egyébként, hozzáteszem, most is az.
Van még egyáltalán tesztvetítés?
Abszolút.
De jó, de egyébként fura belegondolni. Jó, mondjuk egyszer én is voltam tesztvetítésen. Egy Nicolas Cage, Gary Sinise filmnek a tesztvetítésen voltam. Snake Eyes. És kaptunk is kis kérdőívet a végén, és hogy mennyire tetszett a vége, mi lenne, ha ez lenne a végén.
Párszor én is voltam ilyenen. Igen, ez a magyar forgalmazási rendszernek a része volt. És mi most amerikai filmiparról beszélünk, tehát a tesztközönségnek a reakcióján az múlik például, hogyha működik, vagy nem működik valamilyen jelenet, akkor esetleg újra forgatnak valamit, vagy kivágnak egy jelenetet, stb., vagy megváltoztatnak bármit.
Így van, és a tesztközönségnek a tiltott bolygó annyira tetszett, mondom, hogy nem is változtattak rajta semmit. Műfaján belül hatalmas kritikai sikereket élt el, Oscar-díjra is jelölték a trükkök miatt, meg azt hiszem még talán az operatőri munkát is jelölték, most nem tudom, de lényeg az, hogy tehát kritikailag nagy sikert ért el, a költségeit éppen hogy csak visszahozta, tehát anyagi bukást nem jelentett, viszont nem is volt hatalmas siker, és tulajdonképpen ezt a B-filmes Damilon mozgatott, most pejoratív vagyok, a Damilon mozgatott űrhajós filmes érát ez a film le is zárta. Ezek után egyébként nem volt olyan science fiction B-movie, ami hozta volna legalább az elődjeinek, vagy legalább ennek a sikerét, tehát ez a műfaj elkezdett kikopni. Viszont, ahogy te is fogalmaztad az elején, ez volt az egyik első science fiction film, ami nagyobb költségvetés, általánosnál nagyobb költségvetéssel indult, a másik az pont a Világok háborúja volt, nagyjából hasonló áron, $2 millió mind a kettő, ráadásul mind a kettő színes science fiction film, és innentől kezdve jött el a látványos, hosszabb, tehát tartalmilag műsoridőben, hosszban nagyobb, hosszabb film, science fiction filmnek a korszaka, viszont cserében nem is kerültek már olyan gyakran mozikba. Tehát nem volt az, hogy egy évben volt 15, vagy egy tucat science fiction filmnek a bemutatója, hanem úgymond ritkábbak lettek. Jobbnak nem feltétlenül mondanám, de volt köztük jó is. Lényegében ez lezárt egy érát, de ez a film minden esetre egy utolsó szép requiem, ezt a szót kerestem. Tehát ez a film lényegében egy requiem volt ennek a sci-fi érának, ráadásul kiemelkedő minőségben, mind történet, mind technikailag, és tényleg olyan sok mindent köszönhetünk neki, mint egy komplett alapot a Star Trek univerzumhoz, rengeteg elemet a Star Wars univerzumhoz.
Talán érdemes egy mondatot megemlíteni arról, hogy a 90-es években volt egy terv arra, hogy ezt remake-eljék.
Így van, a Joel Silver kezdte el kulcsolni a lehetőséget, hogy mi lenne, ha felmerült, még James Cameronnak a neve is felmerült, hogy esetleg megrendezhetnie. Egyébként mindenki visszadobta a lehetőséget, tehát hogy nem, tehát úgymond az a green lighting nem jutott el a film ötlete.
Hát valószínűleg a fejlesztésig sem, hanem csak valami kis egyszerű treatmentet írtak belőle. Annyit olvastam, hogy az Anthony Hopkins lett volna a Dr. Morbius.
Tehát a 90-es években talán működött volna, talán nem. Maga a történet, ez tipikusan az a film, ami a legjobbkor a legjobb helyen készült el. Tehát egy érát zárt le, egy történetvezetési stílus zárt le, de ezzel teremtett is egy újfajta történetvezetési világábrázolási technikát, ugye. Ez a 90-es években nem működött volna. Én azt mondanám, ahogy a Netflix megcsinálta a Lost in Space most egy ilyen minisorozat formájában, ami meglepő módon egyébként működik is, ez a tiltott bolygó is maximum egy minisorozatként működne, csak egy gond van vele, hogy nem ütne akkorát. Ugye a tiltott bolygó magának a szörnynek a forrása, az eredete, a háttértörténete az akkor újdonságnak számított.
Igen, igen, igen. Akár a már korábban említett változó állapotok is.
Pontosan.
Direkt nem spoilerezzük el ezt a részt egyébként, hogy a szörny az micsoda, kicsoda, honnan jött, és a többi, ezért kell megnézni a filmet, ezért is.
Nézzétek meg ezt a filmet, bátran ajánljuk mindenkinek, nagyszerű betekintés az 50-es évek jobb tudományos fantasztikus filmjeinek a világába, egy szép búcsú a korszaktól. Köszönjük, hogy eddig hallgattatok minket, szevasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!